Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait.
Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! A hétköznapi narratívában nagyon sok szó esik Károlyi Mihályról, a Vörös Grófról. Méltatlanul kevés szó esik nagybátyjáról, Károlyi Lászlóról és feleségéről, Aponyi Franciskáról, holott a múlt század első felében kortársait megelőzve végeztek nagy anyagi erőfeszítések árán jótékonysági munkákat. Nagyon viszontagságos történelmi időszakban élték aktív életüket. Róluk fogunk beszélgetni ma Fehér György történészúrral, aki nemrég egy 3 generációt felölelő családtörténeti könyvet adott ki, Család, Vagyon, Jótékonyság címmel. Üdvözlöm, professzor úr!
Üdvözlöm a hallgatókat!
A Károlyi család híres volt az ő jótékonyságukról.
Volt kitől példát venni, mind a férjnek, mind a feleségnek, tehát mind Károlyi Lászlónak, mind pedig Aponyi Franciskának. Károlyi László egy kicsit turbulens családba született bele, mert édesapja Károlyi Ede és édesanyja Kornis Klarissa a 1850-es években házasodtak össze, és sok viszontagságon ment keresztül házasságuk, és ezt valószínűleg átélte, mint hogy egész biztos, hogy nyomot hagyott benne Lászlóban is. De édesanyja különösen kitűnt Klarissa a jótékonykodásával. Az első gyermekmenhely alapítványnak volt nagyon buzgó tagja, elnöke, és nagybátyja, édesanyja későbbi férje, miután meghalt a testvérbátyja, 1881-ben Károlyi Sándor gróf vette őt feleségül, aki mint a Magyar Szövetkezeti Mozgalom alapítója tette le névjegyét. És ők ketten, Kornis Klarissa és Károlyi Sándor hihetetlen sok jótékonysági intézményt működtettek. Ezeket nem adhokszerűen, tehát nem egy-egy alkalommal összegyűjtött pénzadományról volt szó, hanem szisztematikusan, kiszámíthatóan, nagy összeggel támogatták a magyar társadalmat. Az egyik legeklatánsabb példája az Újpesten alapított Károlyi Sándor kórház, amelyik utána majd a II. Világháborúba kibővítik, több száz ágyjal rendelkezett. Tehát gondolhatják, hogy ennek a fenntartása, építése milyen sok pénzbe kerülhetett, vagy az Aggok otthona, a Stefánium, vagy pedig Szegvári Tukokon egy leánynevelő intézet. Ezen túlmenően természetesen voltak adhok adományaik, például egy nagy árvíz, gondoljunk Szegedre, és más alkalmakkor, amikor az őket érintő településeken valamiféle részütötte fel fejét. Sok esetben állam feladatát átvéve tették meg jótékonysági intézkedéseiket.
Emellett Ede, meg a felesége Klarissa nagyon felvilágosult volt. Számos olyan akkor nagy innovációnak számító dologban voltak benne, elég ugye a vasútépítésre gondolni, és számos újabb fajta gazdasági vállalkozást is sikerrel vezettek.
Igen, vagyonuk alapját nem csak a földbirtok jelentette. Elsősorban hosszú-hosszú időn keresztül egész a II. Világháborúig az arisztokrácia vagyoni alapját általában a földbirtok adta. De ők másfajta innovációba is fektettek, ők felfedezték a közlekedés, a csatornaépítés, a vízgazdálkodás, az előnyeit, és ebbe fektettek jelentős összegeket, és alapítottak cégeket. Többek között, hogyha még az első világháború időszakáról beszélünk, akkor hollóháza, fajanszgyártás, akkor Rákospalotán egy építői anyagipari nagyvállalatuk volt. Ezek mind-mind jelentős hasznot hoztak, és a későbbiekben is ezt a két nagy vállalkozást megtartva még tovább fejlesztették ki ipari vállalkozását. Tehát nem csak a rendkívül nagy földbirtokuk, ami 77 ezer kateszteri holdat tett ki, ennek a bevétele, és ezek az ipari jellegű bevételek, valamint a tőke bevételek, jelentették a család óriási bevételét.
És akkor lassan ráfordulunk László életére, aki hát egy nagyon vagyonos családban élt, és fiatalkorát gyakorlatilag a akkori mágnások életszínvonalának és hóbortjainak megfelelően élte. Elég nagy aggodalom is övezte az ő életvitelét a családban, hiszen nagy adósságokat is halmozott föl, és gyakorlatilag másnak nem élt, mint az ő szenvedélyének, mint például
szeretett utazni, szeretett vadázni, és az összes lehető sportot kipróbálta. A lóversenyzés kapcsolódva a fogathajtásban, azután a teniszben, a agyaggalamb lövészetben, a hajózásban, jachtjai voltak, autós motorsportban, tehát mind mindenben kipróbálta magát, és hát nézze, a merítés nem volt túl nagy, mert hiszen csak kortársai, illetve osztályos társaival mérkőzött meg, de nagyon jó eredményeket ért el ebben. Érte a mágnások mindennapi gondokkal abszolút nem, mármint, hogy anyagi gondokkal nem terhelt napjait. Édesapja nem figyelt oda a neveltetésére, inkább édesanyjára bízta ezeket a dolgokat, és a testvér öcsére, aki nagy gonddal figyelte a család életét, és nagy hatással volt még bátyja életében a fiára, aki édesapja viszonylag korai halála előtt megörökölt a családi vagyonát. Ugye 24 éves korban érték el akkoriban a nagykorúságot, ő még nem volt annyi, úgyhogy egy pár évig Károly Sándor, az nagybátyja, későbbi most a apja, gondnoksága alatt élt, és ez az időszak a megkomolyodás pár évét hozta, de minden esetre már azok a szélsőséges nagy költekezések már nem voltak jellemzők. Nem azt mondom, hogy fogához verte a garas, de valamelyest megkomolyodott, látva, hogy óriási birtokot kapott édesapjától, majd pedig 906-ban Károly Sándor halálával, mivel nem volt gyermeke, ezért mindkét birtokot ő lett az örököse, így tehát több, majdnem 80 ezer holdnyi óriási birtokkal rendelkezett. Az első ötben benne volt Magyarország birtokai között, és akkor nem beszélek az épített örökségről és egyéb más vagyonokról, most csak a földbirtokról.
Sándor egy nagyon erős személyiségember lehetett, és őt próbálta folyamatosan a jó irányába terelgetni, többek között próbált őt a közéleti tevékenységbe is bevezetni, hogy a politikai életben vegyen részt, de hát gyakorlatilag ő ezt így nagyon sokáig, mondhatjuk azt is akár, hogy az élete végéig kényszerből, illetőleg hát a társadalmi státuszból eredő kötelezettségnek tekintette, és nem is vett nagyon részt benne. Az nem jelenti azt, hogy ő nem forgulódott a felső politikai körökben, de a napi politikában nem vett részt. És ahogy mondtad is, hogy jött a komolyodás időszaka, de még ekkor is a család nagyon ráncolta az ő óbortos életvitele miatt a szemöldökét, és akkor tűnt föl a képbe Aponyi Franciska, amit abban bízott a család, hogy majd ő majd a jó útra téríti. Sikerült ez neki?
Csodálatos szépségű Aponyi Franciska feltűnt a horizonton. Franciska 20 évvel volt fiatalabb Lászlótól, és azt várta a család, hogy ez a házasságkötés ez komolyá teszi, igazán végre igazi családfővé teszi, aki a család legidősebb tagjaként, szeniorjaként fog a későbbiekben viselkedni. 1897-ben volt az esküvő. Aponyi Franciska édesapjáról tudni kell, hogy vagyonosodása tekintve közel sem érte el azt a szintet, mint a Károlyiak. Viszont rendkívül fontos politikai befolyása volt, a király körüli adminisztrációban dolgozott, a felesége pedig, Zsertos Margit pedig egy német grófnő volt, és az esküvő után mindjárt jöttek a gyermekek, három gyerek, egy fiú, László, ő 98-ba született, azután a következő leány 99-be, majd pedig 903-ba harmadik gyermek. Ez azt jelentette, hogy a nagyon fiatal édesanyja pár évre teljesen palotáihoz volt kötve, jó lett természetesen a neveltetésben, akkor szokásai szerint különböző segédszemélyzet hada vette körül, de azért természetesen ez azért neki is megkötést jelentett. Ezt az időszakot nem mindig példásan élte meg László, sok esetben hosszú időre elutazott, magára hagyta fiatal feleségét, aki 1903 után, tehát miután megszületett a harmadik gyermeke, egyre jobban kezdett érdeklődni a közéleti kérdések iránt, és tulajdonképpen azt, amit az szüleitől látott, mert tudnék, azért ezt tegyük hozzá, hogy az Aponyék egy iskolát és egy kisebb kórházat is alapítottak, tehát nem volt számukra idegen az, hogy a társadalomnak adjonak. Tehát ebbe a közegbe hamar rátért arra a közéleti pályára, ami több volt, mint az unatkozó arisztokrata hölgyeknek az elfoglaltsága, mert már 902-ben, tehát még a harmadik gyermeke születése előtt már jótékonysági egyletnek a birtokokhoz tartozó Rákospalotán volt elnöke, aztán anyósa példáját követve az Országos Gyermekmenedék Helyegyesület elnöke lett, majd a Magyar Nők Szövetkezeti Ligájának elnöke. Ez azért érdekes, mert ez tulajdonképpen a nagy rokon Károlyi Mihály hatását tükrözi. Minden esetre elkezdett komolyabb társadalompolitikai kérdésekkel is foglalkozni.
Amit mondta, nagyon sok jótékonysági szervezetnek volt az elnöke, illetőleg vezetője. Mennyire folyt már akkor ezekbe bele?
Nagyon érdekes, és én mindig azt nem találtam meg rá a választ, hogy kik adták neki a mintát, tehát név szerint bizonyos kérdésekben, majd szó lesz róla, hogy milyen sok kérdésben nyilvánult meg. Nem tudom, hogy igazán kiadta neki a mintát, kiadta a szakirodalmat, mert nagyon sok esetben egészen elmélyült bizonyos szakterületeken. Például a Magyar Nők Szövetkezeti Ligájában 908-ban volt egy előadást tartott arról, hogy a szövetkezeti mozgalomban milyen szerepe van egy modern nőnek. Vagy pedig a katolikus háziasszonyok lévén, ugye nagy katolikusok a Károlyiak, a Kapinyiak, ennek a szövetségnek az előadásán például a modern nő szerepe, vagy pedig a cselét kérdésről tartott előadást. Nagyon hamar ráérzett arra, hogy ennek a társadalmi közegnek szociális kötelezettsége van. Azt mondta, hogy a szociális kötelezettség két módja tudja elképzelni. Az egyik a karitász, az egyén és civil egyházi egyének segítségnyújtása. És jön a másik, ami mindvégig majd számon lehet kérni a társadalmon, a mindenkori politikai eliten, a szociális munka, ami alatt ő az állami szerepvállalást értette. Amikor egy egész osztályt lehet így megmenteni, nem csak egyéneket, hogy egy-egy adománnyal bizonyos családokat, kisközösségeket, hanem hogy az államnak kellene ebbe beleállni, és erőteljesen szerepet vállalni abban, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket megsegítsék. Közben a szociális olajcseppek, azok megtörténtek a monarchia időszakában, de utána jött az a szörnyű háború, ami minden addigi erőfeszítést lenullázott, és hihetetlen szenvedést hozott az egész magyar társadalomra, gazdasági, szociális, mindenféle értelemben. És akkor itt is próbált ő nagyon hatékonyan közreműködni. A Stefánia Szövetségben, 16-ban egy konferencián már az anya és a csecsemővédelem és az országos bábaképzés megszervezéséről tartott előadás. Arra próbálta a társadalom figyelmét felhívni, ezt a belügyminiszternek írt levelében is hangsúlyozza, hogy Magyarországon igénybe kell venni a nőknek a társadalmi aktivitását. Ez rendkívül fontos. Tehát nem politikai, nem szüfrazsé mozgalomról van szó, hanem az, hogy tehát nem politikai jogokról beszélt ő, hanem hogy a bennük lévő társadalmi aktivitást és energiát az ebben az irányba kellene kanalizálni. Azután, ami nagyon-nagyon fontos volt, és ez tulajdonképpen egy minisztériumnak feladata lett volna, hogy például kidolgozta azt, hogy milyen elvek alapján kell megállapítani, hogy milyen háborúba vonul családnak mennyi összeg jár segélyként.
Igen, ez most már ez hihetetlen. Az első világháború időszakát éljük, illetőleg az első világháborút követő életet, amikor is az ország óriási közegészségügyi problémákkal szembesült, hiszen tömegével jöttek haza a különböző rokkantak, sebesültek, családok estek szét, hiszen volt, aki a háborúban férfi meghalt, és a nők egyedül maradtak, ezáltal családfenntartóvá váltak, ugyanakkor ugye hát több gyermekes családokról beszélünk, nem tudtak úgy elmenni dolgozni, és hát Franciska ezt is fölismerte, hogy akkor olyan létesítményeket hozott létre, amiben a gyerekeket ingyen ellátták, gyakorlatilag ilyen napközi-szerű ellátásban voltak, és addig az anya tudott dolgozni. Emellett az anyákat fölvilágosították, hogy a nagy volt a csecsemő halandóság, ami akkoriban egy óriási probléma volt, hogy akkor milyen higiénikus körülményeket kell nekik teremteni. Nagyon sok leány anya volt, szintén az ő megfelelő felvilágosításukban benne volt Franciska, és hát itt nagyon jól látható, hogy ő tevékenyen részt vett, a napi cselekedetekben ő ott volt, és lehetett rá számítani. Visszatérve még ugye a háborúra, ugye a könyvében professzor úrnak az is benne van, hogy nem engedték el a kezét a hadifoglyoknak sem, megérhetőleg amíg még a háború volt, a kint a fronton harcoló katonáknak sem, hiszen ott is ugye meg kellett szervezni, és ebben is részt vett a Károlyi házaspár. Szerintem itt mind a kettőjükről beszélni kell, hiszen lehet, hogy a motorja a Franciska volt, de az anyagiakat mindvégig László biztosította, hogy a levelezést, a kapcsolattartást fönn tudják tartani a családok. Utána, hogyha valaki eltűnt, akkor a személyeknek a megkeresésében aktívan részt vettek, kérvényeket bocsájtottak ki, segítettek ezeknek a megírásában, sőt, még sokszor a levelező, vagy a levelekbe belerakták a válaszlevelet is, hogy még azzal se kelljen foglalkozni, illetőleg a postaköltséget is kifizették. Tehát ezek óriási és nagyon nagy tettek voltak már akkor.
Tulajdonképpen egy nagyon kis, lelkes, az uradalomhoz tartozó személyi állományra építve jött létre ez az úgynevezett Fóti Segítő és Népjóléti Bizottság és Tanácsadó Iroda. Nagyon helyesen mondta ön, hogy igen, az élvonalban, vagy az első vonalban Franciska volt. De mindezt, vagy amit idáig csináltak, ez a férje beleegyezése nélkül, anyagi támogatása nélkül nem lehetett volna.
Mekkora összeg volt? Tehát, hogy igen, tehát hát, erről is érdemes beszélnünk. Hogy ezek...
Vannak adatok, különösen az, még a mai élő unoka visszaemlékezésében, hogy általában a család mindenkori éves jövedelmének körülbelül egy negyedét fordították jótékonysági célokra. Ez óriási összeg volt. Elsősorban fót, majd a későbbiekben pedig két járásnak a lakos, körülbelül 99 falura terjedt ki, de a legszorosabb és a legsűrűbb szociális háló az Fóton jött létre. A többi településeken jogi tanácsadás, ahogy ön említette, akkor a munkaalkalmaknak a megteremtése, egyfajta munkaközvetítő irodakit hoztak. Azután a katonák viseltek ügyesbe is dolgainak az intézése volt. De az igazi szociális segítségnyújtás az tulajdonképpen a fóti lakosság nézte meg. Tehát az egészségügyre gondolok, arra, amit ön is említett, hogy napközi csecsemőknek, nagyobb gyerekeknek, orvosi ellátás, ingyen tej, különböző egészségügyi szolgáltatások ezen felül, például szülőképes nőknek a segítése, baba kelengyével, és a többi, és a többi. És ami a legfontosabb volt, hogy ezt egy kis önkéntesek csapata végezte, egy vagy két fizetett alkalmazottal, és itt egy fantasztikus munkamániás Abonyi Franciskát ismerhetünk meg, mert ő naponta 14-től tulajdonképpen 22-24-ig napi 24 órás rendszerességgel, akkor egészségi állapota ezt meg is illette, és 24-ben egy nagy fordulat történik a tekintetben, de napi rendszerességgel ő maga részt vett a döntéshozatalban, az operatív munkában. Ezt mondta a naplójában, amit erről a fóti 14 és 18 közötti időszakról írt. Az nagyon jó dolog adni, de nem mindegy, hogy ezt az adományt az a földesúrnak valamelyik munkatársa közvetíti, vagy pedig a földesúr, vagy pedig a felesége. Képzeljék el, micsoda óriási szakadék volt ebben a társadalomban az alsó és a legfelső osztály között. És képzeljék el, egy grófnő meg lehetett szólítani, a társadalom legszegényebb rétegei között is egy csomó ember név szerint ismert, tehát ilyen, ha nem érthető féle, intim kapcsolatban volt a fóti lakossággal. Ez egyelődül álló, hogy mondjam, szociális tevékenység, hogy ennyire belefolyt a napügyekbe. Igazán én ebbe látom az ő nagyságát, hogy így tudott társadalmi szakadékot áthidalni. Hát csak maga a jogi tanácsadásban valahol egy ilyen adat szerepel, hogy 14 és 22 között 25 ezer alkalommal fordultak jogi tanácsadásért hozzá. Hát nem tudtak másra, szóval ilyen nem volt nagyon az országban. Hát hova tudtak volna fordulni? Megfizetni egy jogász nem tudtak, az apparátus nem állt velük szóba. Itt pedig egy jogi iroda állt rendelkezésre, hogy megpróbáltak megoldást találni, választ találni. Szóval elképesztő, hogy milyen munkát végzett ez a iroda, és elsősorban a napi munkát tekintve maga Károly Franciska.
Tette mindezt amellett, hogy a világháborút követően jött a trianoni döntés, amely nagyon sok arisztokratánál jelentős vagyonvesztés következett be. Károlyéknál ez így hála Istennek nem volt akkora, volt itt is, de nem olyan nagyon nagy mértékű. A professzor úr említette azt, hogy egy ilyen jelentős munkatempót nem minden ember tudott, és hát ez Franciskánál is az egészségi állapotát megviselte, 9 hónapra elvonult gyógykezelésre, és által üzemeltetett vagy működtetett szervezetek is megtorpantak, de amikor ő visszajött, mintha erőt kapott volna, és talán a család legnagyobb vállalkozásába kezdtek bele.
Igen. Ön említette, hogy a Trianon döntés következtében milyen nagy változások álltak be Magyarországon. Ez a társadalom minden osztályára kiterjedt. Természetesen a legvagyonosabbakat érintette, a legsúlyosabban. A Károlyiak viszonylag, ahogy ön is említette, olcsón idézőjelben megúszták ezt, mert a 77 ezer kateszteri helyett olyan 55-60 ezer kateszteri hold maradt. De volt a nagyatádi földreform, 924-ben volt a vagyonváltsági törvény, ahol szintén erőteljesen megcsapolták a vagyonokat. Tehát ez jelentősen elszívta azt a pénzt, amit tulajdonképpen lehetett akár karitatív tevékenységre is fordítani. Jó látható az, hogy 922-23 után emiatt, a törvények miatt, és Károly Franciskának a bizonyos fizikai összeomlás következtében egy új tervet kellett, egy új koncepciót kellett kidolgozni, hogy mi az, amit az új helyzetben megengedhet magának a család. Itt tulajdonképpen egy egyesség köttetett a férj és feleség között, és abban maradtak, egy 9 oldalas levélben, lehet ezt nyomon követni, csökkenteni fogják, és fókuszálni fognak bizonyos jótékonysági körökre. Ekkor felszámolták a tanácsadóirodát, és létrehozták ezt a bizonyos Sun-Kvikve telepet, ami a háború áldozatainak szociális lakás problémáját szerették volna ezzel megoldani. Fótújfalúban, ezt úgy is hívták, hogy rokkantelep. Mert hozzá kell tenni, még ez én szerintem fontos, hogy az államnak annyi problémája volt, Trianon után nem elég a nagy területvesztés, emberveszteség. Rázódult az országra a határon túli magyarok óriási több százezres tömege. Gondoljunk a vagonlakókra és a többi és a többi. Szociális lakáskérdés megoldása? Hát ez először ezekkel kellett foglalkozni, amennyire egyáltalán tudták oldani. És akkor Károly Franciska azt mondta, hogy ők is beszállnak ebbe a konstrukcióba, egyrészt területtel, másodszorban munkaszervezéssel, és azzal, hogy megpróbálnak adományt gyűjteni, hogy típus tervek alapján olyan 50 négyzetméter körüli szoba, konyha, kamrás lakóházakat építsenek föl. Ennek körülbelül az építési költség olyan 9000 pengő lehetett. És akkor ebbe vágtak bele, létrehoztak egy alapítványt, de már sokkal több munkatársa dolgoztak, és sokkal jobban szétosztották a terheket. Már nem volt annyira Franciska központú az egész. Mindenkit külföldön, belföldön megkerestek tehető személyeket, hogy adakozzonak a házaknak a felépítésére. És már 22-be már 16 ház felépült, aztán szép lassan, fokozatosan ez növekedett. A kormányzat mindösszesen annyit segített, hogy nagyon lelkesen részt vett az ünnepségeken, méltatták a Károlyi házaspár területen elért sikereit, eredményeit, méltatták emberségüket, de ezen kívül a minisztériumok összesen 8, azaz 8 darab házat építettek, ennyi volt a magyar államnak a hozzájárulása ehhez a programhoz. Ezen kívül rengeteg külföldi, többek között a pápa is építettet egyet, az minden háznál egy tábla hirdette azt, hogy ki volt az építetője, és ezeket a házakat a rászorulók kapták megfelelő kritériumok alapján, nem ingyen, hanem 25 éves részletfizetésre. De ezen kívül továbbra is bizonyos szociális szolgáltatásokat is nyújtottak emellett. Munkaalkalmakat létesítettek, segítettek az itt előállított értékeknek az árusításával. Egész időszak alatt, amíg Franciska ebben részt vett, összesen 66 ház épült így fel, de megtorpanást jelentett természetesen a 29-32-es gazdasági világválság. Nem tudtak minden esetben fizetni a bérlők, munkaalkalmaikat elveszítették. Ez jelentős problémát okozott a családnak, mert ők még kezességet vállaltak egy földhiteli intézeti kölcsönhöz is. És ez nagyon hosszú ideig terhelte a családi büdzsét. Tulajdonképpen a 30-as évek elejéig tartott ez, mondjuk 32-ig, és akkor utána Franciska más jótékonysági terveződés élére állt, és egész más célokat jelölt meg.
Hogy hogyan folytatódott Franciska élete a továbbiakban, ezt majd a következő adásban fogjuk megbeszélni, hiszen itt még a történetnek körülbelül a felénél tartunk. Úgy gondolom, hogy az eddig elhangzottak tulajdonképpen egy jól prosperáló, fölfelé ívelő történet egy családban, ami gyaktak sikert sikerrel halmoztak, és gyaktak sokszor a széllel szembe menve, de végrehajtották és végigcsinálták azokat a intézkedéseket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, professzor úr, hogy a mai adásban velünk volt, és remélem, hogy a hallgatók a következő adásunknál is velünk tartanak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.